szerintem Novák Katalin nem válaszolása is inkább arra vezethető vissza, hogy valaki keresett egy válságkommunikációs könyvet. Valami olyasmit talált benne, hogy ne eszkalálj. Másrészt hát kormányzati propaganda logikát azért most már elég jól ismerően mondhatjuk, hogy a másik csapás irány az, hogy már bőszen keresik, hogy milyen ellenügyet tudnak kreálni, akár igaz lesz az, akár nem.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. És akkor mondom, hogy mi minden történt, mióta utoljára beszélgettünk. Megállapodás született az uniós csúcson, Ukrajna támogatásáról. Még mindig nem hagyta jóvá Magyarország a svédek NATO csatlakozását. Megegyezés született a kormány és a főváros között a Budapest, illetve országbérletről. És hát a mindent fölülíró esemény az elmúlt egy hétben az Novák Katalin kegyelmi eljárása, amivel ugye a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének, aki segédkezett a súlyos, évek óta tartó pedofil bűncselekmények eltusolásában. És hát akkor ezzel kezdjünk, és igazából az egyetlen kérdés, hogy ez hogy történhetett meg? Mi történt itt?
Ez az egész kegyelmezési csomag rengeteg kérdést vet fel, hiszen hát nagyjából azt tudjuk, hogy ez ugyanabban az időszakban született kegyelem, mint amikor Budaházy Györgynek is például kegyelmet adott Novák Katalin.
Ez ugye a pápa látogatásra hivatkozott.
A pápa látogatásra csomag. Hivatkozva, így van. Ugye Novák Katalin egy teljesen hamis indoklással tagadja azt meg, hogy miért nem indokolja, hogy miért adott kegyelmet ezekben az ügyekben. Nyilván annyiból van igazság abban, amit mond, hogy ezt nem szokták nyilvánosságra hozni, nincs ilyen kötelezettség, illetve még olyan is elképzelhető, hogy a kegyelemnek az oka valamilyen olyan személyes körülmény, ami nem tartozik a nyilvánosságra, tehát hogyha mondjuk valaki annyira súlyos beteg, hogy erre való tekintettel méltányosságból kiengedik a börtönből. De hát például Budaházy György kapcsán Novák Katalin maga tette közzé, még ugye 2022. decemberében a budaházi perhez kapcsolódó kisebb súlyú bűncselekményekben elítéltekkel kapcsolatosan azt az állásfoglalását, hogy ő miért adott kegyelmet, illetve a Budaházy György nevét ugyan nem írta le, Hunnia pernek nevezte már csak 2023 áprilisában, de magát a tényt, hogy ott kegyelem történt, azt ő tette közzé. Tehát valójában én egyébként, amikor írtam erről cikket, akkor ezt visszakerestem, tehát hogy mondjam, azonnal tudtam, hogy mit kell nézni, mert emlékeztem arra, hogy erről volt elnöki híradás, vagy legalábbis valamilyen állásfoglalás. Következésképpen Novák Katalin saját cselekedetei cáfolják azt, amit ő most mond, azt állítva, hogy ő nem is mondhatja el lényegében, hogy minek alapján hozott döntést. Ez szerintem majdnem annyira kínos és magyarázatra szoruló állítás, mint maga a kegyelmi döntés. Sokat szóra vagyunk azt hiszem abban a helyzetben, hogy találgathatjuk, hogy vajon mi történik, és persze lehet baloldali kampányról beszélni, meg efféle dolgokról, milyen izgalmas, hogy pont ez jutott Kocsis Máténak az eszébe, de hát ezt az ügyet... Meg Orbán Balázsnak, de hát ezt az ügyet ők hozták össze, tehát ha bármilyen, és azért most már sok nap eltelt, bármilyen kommunikációs panel erre be volna készítve, akkor nem nyílna annyira széles tér a találgatásoknak.
De felcsútól, lehet-e erre készíteni kommunikációs panelt?
Felcsútól ifja Borbán győzőig, mert hát hogy nincsen semmilyen hivatalos magyarázat következésképpen, akkor az ember elkezd találgatni, szóval ez nem olyan nagyon bonyolult összefüggés. Hát nem nagyon lehet ebből jól kijönni, én azt hiszem. Valójában az elgondolkodható számomra, hogy miközben én továbbra is azt gondolom, hogy tehát a materiális témák, a megélhetési nehézségek, az infláció, ezek mind meghatározó és alapvetően meghatározó témák a magyar politika életben. Talán ez az ügy azt mutatja, hogy azért mégsem olyan földtől elrugaszkodott dolog arra gondolni, hogy értékkérdésekben is lehet politikai vitát kezdeményezni, sőt a politikai vita tulajdonképpen magától kialakul. Tehát ez igenis érdekli az embereket, és vannak olyan megközelítések, amelyek szinte maguktól értetődően kicsapják a biztosítékot. Tehát, hogy ezt nem mondom, hogy erre vonatkozóan politikai kampányt építeni lehet, mert hát ezt nem építette senki, ez az ügy egyszer csak itt volt, és akik nyilván politikailag ellen érdekeltek, azok azt érzik, hogy ebben az ügyben mellettük áll a közvélemény, és érdemes nekik maguknak erről beszélni, és valóban egy ilyen meghökkentő hallgatással, még csak azt sem mondom, hogy tereléssel állunk szemben a Fidesz és a kormány oldaláról.
Beszéljünk egy kicsit a közvéleményről, mert ugye általában megszokhattuk, hogyha van is valami nagyon súlyos ügy, akkor egy idő után kialakul egy olyan fideszes kommunikáció, ami legalábbis a saját szavazóiknak ad egy mankót, és amivel legalábbis a saját, akár másra kondicionált szavazóikat átfordíthatja. Lásd például az orosz kérdést. Most már 2 éve kondicionálja a Fidesz arra a saját szavazóit, hogy az egyik legfontosabb kérdés a gyermekek védelme. Éppen a pedofil bűncselekményekre hivatkozva szigorítottak sok szabályon, és mostak össze sok mindent. Tehát ebben a 2 éves kommunikációban, amikor így lettek kondicionálva a saját szavazók is, átfordítható-e ez, vagy meg tudják-e oldani azt, hogy a fideszes szavazók ne háborodjanak föl? Ugyanúgy, mint a nem fideszes szavazók.
Szerintem ezt nem lehet megoldani. Az orosz ügyben ugye az történik, hogy van egy olyan világmagyarázat, amiben ki lehet hozni azt, hogy az amerikaiak a rossz fiúk, meg a németek, meg nem tudom kicsoda, az Európai Unió és az oroszok a jó fiúk, vagy hogy legalábbis nekünk milyen fontos az, hogy vásárolhassuk továbbra is az orosz gázt. Szerintem ez inkább akkor már a Szájer ügynek a szerkezetére hasonlít, A Szájerget sem tudták eladni a saját közönségüknek. 2 dolgot lehet csinálni, vagy 2 dolgot tudnak csinálni. Az egyik, hogy hát kiülik. Szerintem Novák Katalin nem válaszolása is inkább arra vezethető vissza, hogy valaki keresett egy válságkommunikációs könyvet, nem tudom, Orbán Balázs könyvespolcán, tudjuk, hogy sokat olvas, és valami olyasmit talált benne, hogy ne eszkalálj. Tehát, hogy bármit mondanál, az csak rosszabbat tenne, tehát ne adjunk újabb ingereket a vitának. Ez most kellemetlen, hagyjuk, hogy végigbeszélje mindenki, amit kell, és akkor majd ez a dolog elmúlik. Tehát egyrészt ezt tudja csinálni, másrészt hát ezt a kormányzati propaganda logikát azért most már elég jól ismerve mondhatjuk, hogy a másik csapás irány az, hogy már bőszen keresik, hogy milyen ellenügyet tudnak kreálni, akár igaz lesz az, akár nem.
Ugye itt bár Novák Katalin felelősségéről beszéltünk most már mi is hosszan, nem csak Novák Katalin felelőssége, hanem Varga Judit felelőssége is felvethető, aki ugye igazságügyi miniszterként még ellenjegyezte ezt, és akinek lett volna módja visszadobni és megállítani ezt a folyamatot. Mint hogyha pár napnak el kellett volna telnie ahhoz, hogy nem csak a nyilvánosság, de mondjuk az ellenzéki politikusok is rájöjjenek, hogy itt nem csak Novák Katalin, hanem Varga Judit személye is.
Ez egy fél éves alkotmánytan kurzusban, és szerintem benne van a köztársaság elnök jogkörei között a kegyelmi jog, és azt, hogy hogyan lehet gyakorolni, az benne van. Tehát nem igénye akkora tudást.
A kérdés az, hogy nehéz másként fogalmazni, kit könnyebb ebben az ügyben, hogyha politikai érdekeket, játszmákat nézünk, vagy akár felelősségre vonást, valóban felelősségre vonnia, lehet-e a köztársasági elnököt, vagy könnyebb az EP lista vezetőt elkapni?
Bizonyos értelemben a bőségzavara az, ami talán most nehézé teszi tehát hogyha most egy ellenzéki politikai logikából nézzük ezt, tehát Novák Katalin egy emblematikus figurája ennek a rendszernek, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az ő politikai önállósága igen korlátozott, szerintem most ezzel nagyon udvariasan fogalmaztam, de annyiból mindenképpen egy meghatározó figura, hogy hát ő családügyi miniszterből lett, ráadásul köztársasági elnök, neki kifejezetten ugye az imidzse, hogy ő próbál valamiféle önálló arcélt kialakítani, ez el van helyezve valamiképpen a rendszernek az imázsában, tehát ez az ő önállósága, nem önállósága tekintetében, és az általa vitt témák tekintetében is teli találat, ami itt előttünk áll, és teljesen, hogy mondjam, az ellenzéktől független módon ez a helyzet előállt. Tehát, hogy Novák Katalin támadják, az az ilyen értelemben érthető, én nagy összegekben mernék fogadni, hogy Novák Katalin nem jut arra a sorsra, mint Schmidt Pál, ha bár bizonyos értelemben ez egy sokkal súlyosabb morális problémákat felvető ügy, mint az, hogy Schmidt Pál le tudta írni helyesen azt a szót, hogy államfő, vagy hogy 25 évvel ezelőtt plagizált egy dolgozatot. Szerintem ez most sokkal fölháborítóbb, és ugye itt áldozatok vannak, tehát a plágiummal, hogy is mondjam, talán...
Csalt, nem ártott.
Másnak ezzel nem ártott, jogosan keltett felháborodást egyébként, hogy valaki milyen teljesítménnyel jut egy doktori címhez, de itt azért egészen másról van szó. Azt gondolom egyébként Novák Katalintól, talán ezt mondhatom egy elemzői szerepből egy pillanatra kilépve, állampolgárként mindannyian azt hiányoljuk, hogyha a Budaházy György, illetve a Budaházy ügyben adott kegyelmek indoklásaként föl tudta hozni azt, hogy az eljárás elhúzódása sértheti az emberek igazságérzetét, akkor ebben az ügyben ez az igazságérzet problematika miért nem merül föl. Szóval, hogy ez a politikai támadás ellene emiatt szerintem hát megalapozott, ráadásul van olyan racionális alapja is, hogy hát ő egy ismert figura. Még egyszer mondom, nem hiszem, hogy le lehet váltani. Talán annyi értelme lehet mondjuk annak a parlamentben kezdeményezett eljárásnak, amivel most próbálkoznak az ellenzéki pártok, hogy egy szavazást kikényszeríteni a Fideszből, amiben ők kimondják, hogy Novák Katalin mellé állnak, és hogyha egy fideszes kommunikációs logikában nézzük ezt, hogy ők hányszor elmondták, hogy ilyen meg olyan dolgokat nem szavazott meg az ellenzék, ki lehet azt kényszeríteni, hogy a Fidesz úgymond a bűnösök megvédésének az oldalára álljon ennek az egész eljárás. Tehát ahhoz, hogy egy darab szavazási aktus legyen arról, hogy majd a parlament nem veszi napirendre, annak a kezdeményezéséhez, ha jól emlékszem, a képviselők ötöde szükséges, és azért annyi van. Annyi ellenzéki képviselő van az országgyűlésben.
Sőt, ez még talán az eddigi kommunikáció alapján a Mi Hazánk is
támogatná. Igen, de még talán a Mi Hazánkra ehhez nincs is szükség, szóval igen, szóval kétharmad van, és nem négyötöd a parlamentben. Na most Varga Judit esetében pedig ugye az a helyzet áll előttünk, hogy viszont ő egy olyan értelemben aktív pártpolitikus, hogy a Fidesz EP lista vezetője. Ráadásul az ő felelőssége nagyjából ugyanakkora ebben a döntésben, hiszen ugye az általa vezetett igazságügyminisztérium készítette elő ezt a kegyelmi döntést, illetve ő elejegyezte az államfőnek a kegyelmi aktusát, és hát Varga Judit szintén az élvonalában van, vagy volt legalábbis a kormányzati propagandának ebben az ügyben, ugye hát az igazságügyminisztérium más jogszabályok előkészítéséért is felelős. Ráadásul szerintem van egy olyan mozzanat is ebben, hogy hát most a Fidesz éppen bekéreckedni próbál egy európai párt családba. Én szerintem, ha Varga Juditon ott van ez a bélyeg, hogy hát ő egy ilyen döntésben működött közre, az akár kifejezetten meg is nehezítheti azt, hogy az ő vezetésével a Fidesz delegáció az be tudjon ülni az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójába. Ennyiből egy reálisabb cél, vagy elérhetőbb célokat lehet kitűzni Varga Judit támadásához, és elképzelhető, hogy a fókuszt ilyen megfontolásokból majd feléje fogják irányítani, próbálom ezt úgy megfogalmazni, hogy én persze nem tudom, hogy mi van az ellenzéki pártok politikusainak a fejében, de bizonyos értelemben hiszen ugye Varga Judit ott lesz, benne lesz az Európai Parlamentben zajló vitákban, szó lesz arról, hogy a Fidesz bevegyék-e majd egy európai pártcsaládba és annak a frakciójába, tehát hogy kézzelfogható eredményeket lehet elérni, azt hiszem akkor, hogyha rákoncentrál egy ellenzéki kritikai irány.
Ugyanakkor ugye Rogán Antal alapján tudjuk azt, hogy Orbán Viktor ilyenkor úgy reagál, hogy hosszabbítsuk meg Bicskéig, és hogy azt az emberét, akit támadják, azt nem hogy leszedi, hanem általában valami kommunikációs védőhálót és támadás, más irányú támadást rak mellé. Ez most megoldható-e?
Hát biztos. Szóval én szinte biztos vagyok, az előbb is utaltam erre, össze fognak eszkábálni valamilyen ellen pedofil ügyet, szóval ugye az egész magyar politikának az állapotait ez jellemzi, és az előbb is ezt mondtam, hogy ha igaz, ha nem, szerintem lesznek.
Ugye Kocsis Máté már Jámbor Andrást próbálta behúzni egy ügybe, ami már tavaly kiderült, hogy nem úgy volt, de most az látszik, hogy az az irány, az mintha felmelegítődne.
Átnézik a katalógusaikat, nekem is ez a benyomásom. Igen, ezzel is egyetértek, hogy nyomás alatt a Fidesz nem cselekszik, lásd NATO csatlakozás, véd NATO csatlakozásnak az ügye. Hát az egy másik kérdés, hogy ezért viszont meg is kell időnként fizetni a politikai árat. Tehát az, hogy Varga Judit úgy lesz Fidesz lista vezető, láthatóan ez mondjuk a Fidesz törzsszavazóit nem izgatja különösen, bár például ebben az ügyben is azért valamilyen magyarázatra szorul, hogy itt mi is történik. De hogy olyas valakivel fognak majd nekivágni ennek az európai alkudozásnak, akit itt a Völner, Schadl és egy bizonyos Tóni által fémjelzett ügyben volt, hát súlyosan érintett igazságügyi miniszterként, majd most bebizonyosodik, hogy valaki, aki bűntársa vagy bűnsegéde volt egy pedofil bűncselekményben elítélt embernek, annak a kegyelmét egy minisztériumi javaslattal és eléjegyzéssel előmozdította, hát én nem hiszem, hogy ez olyan nagyon magasra verné föl a Fidesznek az árát az európai porondon. Szóval inkább még kellemetlenebb partneré teszi, és még egy megfontolásra okot ad Meloniéknak, hogy érdemese nekik Orbán Viktor révén 12 vagy 13 plusz mandátumra szertenni, az nyilván nagyon értékes természetesen, tehát ez egy fontos része a megfontolásnak, de nagyon sok kellemetlensége jár.
Mindjárt nyergeljünk is át uniós ügyekre, csak még egy általánosabb kérdés ennek kapcsán, mert hogy ugye az egész ügy azért robbant ki, mert hogy egy olvasó, aki feltehetően valami jogász végzettségű ember, a kúria határozatában rábukkant erre a pontra, hogy kegyelmet kapott az eljárásban az egyik érintett. Ha ez nincs, akkor ma nem tudunk erről. És ez jellemzője ugye a kegyelmi ügyeknek, hogy igazából nem tudjuk, ha csak az ügyvédek nem hozzák nyilvánosságra, hogy kiről van szó, és nem tudjuk, hogy miért. Jól van ez általánosságban így, mondva, hogy hát ez nemzetközileg is sokszor így van, nálunk 30 éve így van, így kell ennek lennie.
Hát én végültem alkotmánytan kurzusokat, de azért én nem vagyok alkotmányjogász. Most, amikor ez úgy kirobbant, egy kicsit olvasgattam, és találtam olyan tanulmányokat, amelyek arra utaltak, hogy egyáltalán magát a kegyelmezési jogot, vagy ezt a fajta eljárást érdemes lenne felülvizsgálni. Én mindig kicsit aggódom azon, amikor ilyen ügyekre jogszabályváltoztatások garmadájával reagálnak politikusok, tehát hogy rögtön beterelik a politikai vitákat a jogszabálymódosításokba, de lehetnek olyan szituációk, és lehet, hogy ez most olyan, amikor egy ilyen ügy egy már korábban is fennálló anomáliára hívja fel a figyelmet. És talán még egy dolgot hozzátennék, és ez az ellenzékre vonatkozik, hogy szerintem abból a szempontból is hát figyelemre méltó lesz majd az ügy, hogy meddig lehet életben tartani ezt a társadalmi felháborodást, illetve be lehet-e csatornázni a politikai cselekvésbe, abban az értelemben, hogy tehát mennyire lesz tartós ez az ügy, és azt hiszem, lemérhető lesz majd az is, hogyha így az ölébe esik az ellenzéknek egy ilyen téma, amit szerintem, még egyszer mondom, teljesen jogosan használnak ki, akkor mihez kezdenek vele? Értve ez alatt azt, hogy szerintem a Novák Katalinra vagy Varga Juditra fókuszáló kommunikáció, vagy unblock a Fideszre fókuszáló kommunikáció azért attól is függ, hogyha az egyik párt azt látja, hogy a másik már támadja Novák Katalint, akkor ő elkezdi Varga Juditot támadni, a harmadik meg akkor elkezdi az egész Fidesz támadni. És ezek tulajdonképpen mind jogos politikai irányok, csak ugye így szoktak szétesni ügyek. Így szoktak szétesni ügyek, mert és valójában ez az, amiről szoktunk időnként beszélgetni, és ez nem egy ilyen, hogy mondjam, elemzői nyafogás, hogy stratégia, meg ilyesmi, és hogy fú, hát ez nem érdekli az embereket. Persze, hát nem az érdekli az embereket, hogy van-e közös stratégiája XY és Z pártnak, hanem az az érdekes, hogy mi jön ki a cső végén. Tehát, hogy ők egymással rivalizálnak, és ezért egy-egy ügy különböző szálait húzzák ki, akkor nem lesz fókusza a kritikának, mindegyik szál valamivel gyengébb lesz, mint amennyire erős lehetne, mint amennyire erős lehetne, és szerintem ilyen ügyekben ahogyan én úgy képzelném, hogy ellenzéki együttműködés lehet akkor is bizonyos területeken, hogyha amúgy egy alapvetően rivalizáló szituáció van. Tehát a háttérmunkában és az ilyen csúcs, kommunikációs csúcs termékeknek az egyeztetésében éppenséggel lehetne együttműködés, mert hogyha mindenki azonos irányban vezeti a saját támadását, az egyszerűen erősebb lesz pusztán amiatt, mert ha elmondják mindig, hogy milyen nehéz média felülethez jutni, szerintem annál fontosabb, hogy azon a rendelkezésre álló média felületen többé-kevésbé ugyanazt a kritikát mondják el.
Sokat fogunk szerintem még erről beszélni, de most térjünk át egy kicsit az uniós csúcsra, mert hogy ugye a hosszasan belengetett vétó után nem volt vétó. Orbán Viktor is megszavazta az Ukrajnának járó vagy elképzelt támogatást. És hát igazából azóta mindenki találgatja, hogy itt mi történhetett, mivel fogták meg Orbán
Viktort. Ilyen a politika jellemző élete Magyarországon. Igen. Tehát nem kapunk információt döntésekről, ebből adódóan a saját elméleteinket van módunk előterjeszteni.
De mivel ezt nem tudjuk, a következményeket viszont talán ki tudjuk találni, vagy talán láthatjuk már, hogy annak, hogy Orbán Viktor hónapokig felépít valamit, erőt mutat, majd utána a döntésnél ez nincs meg, és most nem úgy, hogy kislisszol kávézni, hanem bent van és szavaz, egy nemzeti konzultáció után ráadásul, annak milyen következményei lehetnek? Milyen következményei lehetnek a Fideszre, a szavazókra, és most az EP kampányra és az EP családban való helykeresésre?
Szerintem először is ez az ügy is arra mutat rá, hogy a kormánynak, Orbán Viktornak személyesen nem, és ez összefügg a kormányzás hiányával, amiről időnként beszélgetünk itt is, szóval arra mutat rá, hogy nem konkrét ügyek fontosak. Tehát biztos fűződnek érdekei, vagy általa vélt érdekei, szerintem egyébként rosszul, a nemzeti érdek felől nézve rosszul értelmezett érdekei Ukrajna támogatásának csökkentéséhez, de valójában nem ez az érdekes, hanem itt van egyfajta magatartás, amely magatartása zsaroló potenciál újra és újra kijátszásával kicsikart engedményekre épül. És ő az a politikus, aki minden, ez nem lesz túl tudományos, amit mondok, aki minden helyzetben bepróbálkozik. És vagy sikerül, vagy nem. Decemberben sikerült végül is. Bárki bármit mond, nagyon nehéz nem látni az összefüggést az egy felfüggesztett vétó és a 10 milliárd euró között, mert én úgy találom, hogy a magyar igazságszolgáltatás az hirtelen így nem javult meg, talán nem is romlott, de nem javult meg. Teljes rejtély, hogy a most megválasztott országos bírói tanács egészen pontosan hogyan fog majd működni az új jogkörök keretei között. Szóval valójában nem tudunk semmit, és így vált lehívhatóvá ez a 10,2 milliárd euró. Itt is szerintem ez történt, hogy Orbán elment a falig. Egyébként a rendszerváltás idejéből a kerekasztalnál folyó tárgyalásokról született jegyzőkönyvekben konkrétan, ugye le is van már ott írva, 89-ben használja ezt a kifejezést, az elmenni a falig kifejezést. Hát ő ezt szokta csinálni, itt most elment a falig, és ott azt találta, hogy nincsenek konkrétan szövetségesei. Ez egyrészt egyébként figyelemre méltó abból a szempontból, hogy mondjuk Robert Fico teljesen más dolgokat csinált abban a két hétben, ami eltelt a budapesti látogatása után, tehát Ungváron azért mást mondott ő az ukrán miniszterelnöknek, mint amit Orbán Viktornak mondott Budapesten, szerintem nagyon figyelemre méltó, hogy a szlovákok szeretnének ott lenni majd Ukrajna újjáépítésében, és ebben az ügyben, hogyha ha az Ukrajna támogatás ügyében Orbán Viktor magára maradt, az azt jelenti, hogy Robert Fico sem állt mellé. Másfelől ugye Orbán mindig egy ilyen mozgásban lévő, dinamikus helyzetként értelmezi tehát nem is helyzetként, folyamatként értékeli, vagy értelmezi a politika világát, tehát hogy ő nyilván vár Geert Wildersre, ki tudja talán vár arra, hogy persze az messzebb van, hogy majd Marine Le Pen köztársasági elnök lehet Franciaországban. Mindig vannak várakozásai, hogy hogyan kaphat. Tehát egyébként az, hogyha Hollandiában Geert Wilders lenne a miniszterelnök, az tényleg sok szempontból más szituációt teremtene, bár feltehetően egy minimum 4 párti koalíció élén történne ez meg. Szóval, hogy hát ez most nem FPÖ, Ausztria, ami még idén bekövetkezhet, hogy ők kormányra jutnak. Szóval, hogy ezek az állandó bepróbálkozások erre, ezek arra építenek, hogy ő úgymond itt őrzi a lángot, és majd hozzá föl lehet csatlakozni, és ehhez a politikájához, amit ő nem kíván megváltoztatni, idővel majd talál szövetségeseket. Szerintem azt lenne azért érdemes talán többször elmondani, most én elmondom, hogy mindez egyébként, és itt most nem az ukrán pénzekről, hanem a magyar pénzekről beszélnék, mindez egyébként az önkényára. Tehát az egész mögött az van, hogy itt kiépült egy politikai rendszer, amiből nem kíván Orbán Viktor engedményeket tenni, és bármit megtesz annak érdekében, hogy pénzhez jusson, de még többet megtesz annak érdekében, hogy ezen a rendszeren semmilyen módon, semmilyen demokratikus engedményt keresztül vezetnie ne kelljen. És valójában bizonyos értelemben a magyar választópolgárnak azt kell eldöntenie, hogy neki ez ér-e ennyi pénzt. És hát ő arra vár, hogy hát legyen minél több olyan európai partnere, jól állnak egyébként Janez Janssáék is a szlovén pártpolitika világában, Andrej Babis pártjának is nagyon szép számai vannak a cseh közvéleménykutatások alapján, tehát hogy ő mindig arra a helyzetre vár, amikor majd nem egyedül kell az asztalnál ülnie.
Van még egy helyzet, amiben egyedül maradt, illetve utolsónak maradtunk, ez a svéd NATO csatlakozás, amiről ugye azért azt lehetett sejteni, hogy vagy nem várják meg a török, vagy a törökökkel nagyjából egy időben születik a döntés. Ehhez képest ugye most a héten az ellenzék kezdeményezésére már napirendre lehetett volna tűzni, ami szintén azért kérdéseket vet föl, hogy itt felsorakozott a diplomácia színe java, kezdve az amerikai nagykövettől.
Hát és folytatva például a szlovák nagykövettel, az megint csak mondjuk el, tehát abban a nagyköveti delegációban, amelyik bement a parlamentbe, NATO tag, szövetséges országok nagykövetei között ott van a szlovák nagykövet is, én nem hiszem, hogy ő a Fico kormány engedélye nélkül ilyen demonstratív akciókban részt venne.
És hát a Fidesz viszont nem volt ott. Miért kell még mindig halogatni? Miért kell még mindig ilyen látszatmondatokat mondani, hogy hát majd, ha eljön a svéd miniszterelnök, meg ha megbeszéltük, ha...
Nem tudok sajnos annál fantáziadúsabb dolgot mondani, mint amit talán mások már elmondtak a magyar nyilvánosságban, hogy ez egy ilyen homlokzatvédelem, illetve amiről mi is beszéltünk, hogy nyomás alatt nem tesznek meg semmit, tehát mivel ezt várja tőlük mindenki, ezért just sem teszik meg. Szóval egyszerűen tényleg nem látok ebben semmilyen más logikát. Az egész dolog ugye visszavezethető arra is, hogy mennyire nincsen magyar külpolitika, hogy zárójel ugye az a levelezés, amelyik folyt a magyar és a svéd miniszterelnök között. Szóval, hogy a diplomácia nyelvén végül is a svéd kormányfő azt írta le, hogy én nem jövök ide, mert engem ne zsarolj. Csak ő nem úgy szokott beszélni, mint Szijjártó Péter, és ezért ez egy udvarias csomagolásban volt, mert ez a diplomáciának a nyelve, és egyébként továbbra is úgy áll a helyzet, hogy bár a magyar kormány egy gesztust várna Svédországtól, de még mindig nem fogalmazott meg semmilyen elvárást. Tehát, hogy igazából a svéd kormány nem tudja, hogy neki mit kéne teljesítenie, lehet, hogy nem teljesíteni egyébként, de hát nem is tudja, hogy mit kéne teljesíteni. Tehát miért jönne ide a svéd miniszterelnök, és azt gondolom, hogy ők azért úgy vannak, tehát nyilván nekik is vannak térképeik, és amire rá tudnak nézni, ugye Orbán Viktor számára nagyon fontos a népességszám, meg a GDP-ben kifejezett országerő, hát feltétlenül ők is látják a különbséget Törökország és Magyarország között, és én gondolom, hogy ők úgy vannak vele, hogy ha a törökökön túl vannak, akkor most már Magyarországgal csak valahogy el lesznek ebben az ügyben, és nem fog ide szaladgálni a svéd miniszterelnök. Szóval, hogy igazából ennyi, tehát, hogy majd keresnek egy pontot, lehet, hogy ez majd a rendes ülésszak lesz, és akkor majd egy ilyen sok-sok szavazást magában foglaló napon az egyik javaslatként majd éppen meg fogják szavazni. Hozzáteszem, én ma már ebben sem vagyok teljesen biztos, őszintén szóval. Tehát a racionalitás ezt diktálna. Én, szóval 100%-ot most már erre sem mernék mondani, hogy ez nem fog tovább húzódni, de az biztos, hogy egy rendkívüli ülésen pusztán azért, mert most mindenki ezt várja tőlük, ezt egyszerűen nem akarták megtenni. Ennek szerintem szerintem mi értjük, akik itt vagyunk, és a magyar belpolitikát elemezzük, és figyeljük hosszú ideje, értjük a belpolitikai logikáját, akár okon szenvezünk vele, akár nem. Az nagyon-nagyon... Szóval nagyon megdöbbentő, talán használhatom ezt a kifejezést, nem túl érték terhelt egy elemzőtől, hogy ezt a külpolitikába kiviszik ezt a logikát, és szerintem nagyon elgondolkodtató engem, például most foglalkoztat ez a téma, hogy miközben ugye Orbán sokszor elmondta, hogy érdekalapú a magyar külpolitika, meg a konnektivitásról beszél, Orbán Balázs, ez könyvet írt róla, a közben valójában tényleg úgy néz ki a magyar külpolitika, hogy éppen azzal van jóban az ország, ahol olyan politikus van hatalmon, akivel Orbán Viktor szót ért. Uh-huh. Tehát most például nem vagyunk jóban Szlovéniával, mert nem az a politikus van hatalmon, akivel Orbán Viktor szót értett, meg nem vagyunk jóban Csehországgal, mert nem az a politikus van hatalmon, akivel Orbán Viktor szót értett, miközben hát a nemzeti érdek az valami más lenne. A nemzeti érdek az azt diktálja, hogy a fontos partnereinkkel akkor is kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoljunk, amikor éppen eltérő pártokhoz tartozó vezetők vannak a különböző országokban. Ennek semmi köze nincsen a külpolitikához, meg az értékmentességhez. Most arról nem szólván, hogy ugye azt a külpolitikai irányzatot tartja most a legmeghatározóbbnak a láthatóan Orbán Viktor és Orbán Balázs, amelyik arról szól, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kell pontosabban az átrendeződő nagyhatalmi érdekek között egyensúlyozni és elfogadni tulajdonképpen bizonyos nagyhatalmi elvárásokat a világ geostratégiai egyensúlya mentén. Én váltig nem látom azt, hogy egy ilyen magányos ladiként úszkáló ország, amelyik a saját szövetségeseivel van állandóan összeveszve, az miért jön neki jól abban, hogy a nagyhatalmak közötti surlódásban időnként hát rólunk is lepattogzódik valami, vagy a szikrák azok a mi oldalunkon is keletkeznek. Szóval én ezt az egészet nem értem őszintén szólva, és hát azzal, hogy elmentek a nagykövetek az országgyűlés ülésére, szerintem azért megint csak azt jelezték, hogy ez a játszma most máshol van, mint eddig volt, tehát lehet szórakozni a hazai ellenzékkel, hogy nem megy el a kormánypárt egy parlamenti ülésre, de hogy ez az ügy most már máshol szól egyszerűen, és hogy ennek ellenére nem váltottak sávot.
Egy utolsó témát hagy hozzak ide, mert hogy úgy tűnt, vagy akár lehetett volna az önkormányzati választásnak egy fontos és hosszantartó topikja a Budapest, illetve országbérlet, és az ebből kialakult Lázár-Karácsony vita. Egyrészt ritka, amikor történik egy olyan, hogy leülnek egy tárgyalóasztalhoz, és ott születik egy megállapodás. Lehet, hogy politikailag mindenkinek ez egy egyszerűbb lépés volt. Nyilván a választók sok szempontból örülhetnek, hiszen olcsóbb lesz a bérlet. Viszont azért arról most kevés szó esik, hogy úgy lesz olcsó a bérlet, hogy ez azért a fővárosnak, vagy hát a BKK-nak egy alsó hangon 20 milliárdos kiesést fog eredményezni. Szóval kinek jó ez? Jó-e ez? És milyen következményei lehetnek, akár az önkormányzati választásra?
Olyasminek látom én ezt, mint a rezsicsökkentést. Szóval persze mindenkinek jó, hát kevesebbet fogunk fizetni, én is kevesebbért fogok bérletet venni, még válogathatok is az olcsó bérletek közül majd. Természetesen ez politikailag egy választás előtt mindenkinek jól jön. Szerintem Lázár János, tehát Karácsony Gergelynek nyilván, Lázár Jánosnak is nyilván jól jön, mert hogy tehát ő a megszüntetési, bezárási miniszterként funkcionál most már hosszú ideje, és voltaképp azt hiszem ez egyetlen sikeresként bemutatható projektje, hogy ez a megállapodás megszületett. Illetve szerintem politikai téren maradva bizonyos értelemben Vitézi Dávidot hozza annyiból nehezebb helyzetben, mint korábban volt, hogy neki volt egy hosszú posztja annak kapcsán, ami nyilván úgy van, hogy oké, de ezt ki fogja kifizetni, viszont hogyha valaki egy politikai jelölt, akkor már ezt nem szakértheti meg ezen a módon, mert akkor ugye azt a kérdést lehet neki föltenni, hogy rendben, te kritizálod ezt a megállapodást, de egyébként akkor te nem adnád oda ezt a pénzt, vagy kitől vennéd el ezt a pénzt. És természetesen a felvetés jogos, hiszen valahonnan ennek a pénznek elő kell állnia, csak elkezdünk róla beszélni, akkor akkor netán átrendezésről, elvonásról is beszélnünk kell. Tehát, hogy ilyen értelemben ő egy ingoványosabb területre kell, hogy belépjen e téma kapcsán.
Míg eddig nyerő pozícióban volt,
zsűrizhette, erről beszélgettünk a múltkor, a valóban rossz ajánlatokat. Egyébként talán e hosszú posztóta erről a konkrét bérletügyről én úgy gondolom, hogy nem is beszélt, vagy nem is nyilvánult meg Vitézy Dávid. Szóval ebben az értelemben az ő kampány start pozíciója szerintem ezzel gyengült, és én azt hiszem, hogy Karácsony Gergely egyik fő célja talán ez is volt. A finanszírozását illetően, hát én nem tudom, ki fogja ezt kifizetni. Egyrészt ugye a kormány és a főváros megállapodásából egy összeget tudunk, hogy a főváros mennyit fog majd fizetni a kormánynak. Hogy a kormány mennyit fog fizetni a fővárosnak, ezt nem tudom. Illetve talán annyi fölvethető, hogy ugye a diákbérletek is olcsók, és ott, ha én jól tudom, az államnak egy automatikus kiegészítést kell fizetni, tehát anélkül, hogy erről meg kellene állapodni Lázár Jánossal, Varga Mihállyal, vagy bárki mással, ha nagyon sok olcsó diákbérletet fognak eladni a fővárosban, azért nagyon sok állami támogatás fog majd befolyni a kasszába. Nem tudom, hogy ez több vagy kevesebb, mint ami eddig volt, de ott mindesetre van egy finanszírozási forrás talán, amiről így nem szoktak beszélni. És akkor miután ezt letudtuk, még mindig ott van az a kérdés, hogy van, aki szerint 4-5 milliárd, ugye ezt mondja a fővárosi vezetés, amit le lehet nyelni, mert ez annyira jó cél, más szerint 20 milliárd, ami itt kiesik, hogy ezt ki fogja kifizetni. Szerintem ez pontosan jellemzi tehát a kormányzásnak azt a minőségét, ami zajlik sokkal nagyobb léptékben Magyarországon. Tényleg tisztelet a kivételnek, számos, nem tudom, önkormányzati vezető próbálja a saját költségvetését egyensúlyban tartani, a fővárosban is, nem tudom, kis Ambrus, nem tudom, két kézzel próbálja a költségvetést működésben tartani, de hogy szóval el lehet tolni ezeket a kérdéseket, lehet azt mondani, hogy hát nem kötjük sem a háládási pulyka órára, hogy mennyibe kerül a vacsora, sem a, ugye még 2000-2001 táján volt ugye a Mákos Beigli példázata az akkori kormányzati kommunikációs vezető részéről, hogy azt sem szokták a nagymamától megkérdezni, hogy mennyibe került a Beigli, szóval, hogy lehet ilyeneket mondani, de a végsősorban mégiscsak nekünk kell ezt állni, és én azt gondolnám, hogy talán az a fajta állampolgári tudatosság is fontos lenne ilyen ügyekben, hogy tényleg tudjuk azt, hogy... Szóval ezek nincsenek ingyen, és ilyen értelemben felelősségteljesebb döntéseket várjunk el a vezetőinktől, hozzátéve, hogy az amúgy lehetne egy politikai stratégia, egy közpolitikai stratégia, hogy azt mondjuk, hogy annyira fontos a közösségi közlekedés, hogy egy csomó terhet átvállal az állam és az önkormányzat. Lehet ingyenes a tömegközlekedés akár egy városban. Ez nem csak egy 2010-es kósza kampányötlet volt. Vannak városok Európában, ahol ez működik. De akkor működik, hogyha egyébként valaki ennek az árát kifizeti, illetve akkor van közösségi közlekedési forradalom, hogyha tényleg le lehet tenni az autót, meg tényleg olyan minőségűek, mármint a város határában, meg olyan minőségűek a járművek, hogy tényleg időben mindenhova eljutnak, meg az embernek van kedve felszállni, és akkor még mindig van egy kulturális beidegződés, hogy az ember mennyire hagyja ott a presztízs jószágként kezelt autóját, ez egy sokkal nehezebb folyamat, de hogy nem egyetlen ösztönző az ár a meghatározó. Én értem, hogy ebből a lehető legtöbbet ki akarják hozni egy viszonylag egy ilyen kényszerhelyzetből, hogy kellett valamilyen dílt kötni, de hogy ettől még nem biztos, hogy márciustól kitör a közösségi közlekedési forradalom, és azt a hiányzó 4-5 vagy 20 milliárd forintot ne legyen kétséges senkinek, mi fogjuk kifizetni, hogy a rezsicsökkentés is retteltesen sokba került a megelőző 10 évben.
Hát azt hiszem, hogy a felelősség teljes vezetői döntés elvárása az, ami most keretezte az egész lassan 40 perces beszélgetésünket. Lakner Zoltán, köszönöm szépen, ez volt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja Lakner Zoltánnal és Benyúritával.